Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, ami a tartalmat illeti címszavakban óriási lyukak nyíltak a nap felszínén. Növényeket virágoztatna és sejemhernyókat keltetne a Holdon Kína, focipálya méretű takarítóhajóval tisztítanák meg az óceánokat a nagyméretű műanyag hulladékoktól, ügyetlenebbek lesznek a gyerekek a mobilozástól. Idős emberek agyában is növekednek új idegsejtek. Hogyan csökkenthetjük a nyugalmi púzust? Kiderül, hogy miért csíkos a zebra, és miért van tele az autója rovarokkal, és végül arról is szólunk, hogy miért hisszük el a bűvész trükköket. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy sikeres volt a Virgin Galactic új utasszállító űrhajójának próbaútja. Sikeresen végrehajtotta első próbarepülését a Virgin Galactic VSS Unity nevű utasszállító űrhajója a kaliforniai Mojave-sivatag fölött 3 évvel azután, hogy elődje próbarepülés során darabjaira hullott szét. Az új modell repülése nagy lépés volt előre, közölte az amerikai vállalat, amely űrutazást akar kínálni turistáknak. Az űrhajó egy hordozható repülőgépen emelkedett a magasba a napokban, kaliforniai idő szerint reggel 8 órakor. A földtől 14 ezer méter magasságban az űrhajó leválta a hordozójáról, és további több mint 10 ezer métert emelkedve ért el 25 ezer méter magasba, mielőtt zökkenőmentesen visszatért a földre. A Virgin Galactic első űrhajója a Spaceship Two 2014. októberében tesztrepülés során darabjaira hullott. Még nem tudni, mikor visz utasokat majd az új VSS Unity űrhajó, de már 250 ezer dollárért árulják azokat az utakat, amelyeken a földtől mintegy 100 km magasságba tervezik repíteni a résztvevőket. A repülésekre már több száz foglalás érkezett, köztük két híres hollywoodi színész, Tom Hanks és Angelina Jolie is jelentkezett. Annak idején ingyenes utat ajánlottak fel Stephen Hawking, világhírű brit elméleti fizikusnak, aki nemrég hunyt el 76 éves korában. És a folytatásban is maradunk még az űrben, óriási lyukak nyíltak a napfelszínén. Koronalyukak nyíltak a napfelszínén, a jelenség geomágneses vihart fog előidézni a Föld mágneses terében. Az, hogy a napon lyukak jelennek meg, első hallásra kissé félelmetesnek hangzik. A jelenség azonban meglehetősen gyakorinak mondható szoláris minimum idején. A szoláris minimum nagyon alacsony szoláris aktivitású periódus, amely a Földön hőmérséklet csökkenést eredményez. Habár a napfoltok és napflerek, vagyis a nap légkör egy körülhatárolt részének hirtelen erős kifényesedése napkitöréskor, szoláris minimum idején ritkábban és kisebb számban fordulnak elő. Ez még nem jelenti azt, hogy a Föld mindenképpen megússza a geomágneses viharokat, vagyis a Föld mágneses terének átmeneti, nagyarányú és hirtelen megzavarásait. Ilyen geomágneses viharokat idézhetnek elő a koronalyukak, olyan területek a nap légkörében, ahol részben felnyílnak a mágneses erővonalak. Ez lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű napanyag távozzon az űrbe töltött részecskék áramlataként, ezt nevezik napszélnek, sebessége 4-500 km per szekundum. 3 koronajuk is nyílt a nap felszínén az elmúlt napokban, az ezekből kiáramló töltött részecskék pedig a Föld felé tartanak. A Nemzeti Óceáni és Légkörszervezet ugyanakkor kihangsúlyozta, nem kell nagy erejű geomágneses viharral számolni. A jelenség csupán G1-es, azaz enyhe besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy jelentkezhetnek apró problémák a műholdak működése közben, valamint a földi energiaellátásban is felléphetnek kisebb zavarok. A magasabb szélességi fokokon élők sarki fényt is láthatnak. A közhiedelemmel ellentétben viszont egy új kutatás szerint a geomágneses vihar nem zavarja meg a tengeri emlősök tájékozódását, így valószínűleg nem a nap tevékenységgel magyarázhatóak a tömeges partra vetődések. És a folytatásban a nap után következzen majd a hold, amelyen növényeket virágoztatna és sejemhernyókat keltetne Kína. Aztán leszállunk a tengerekre, focipálya méretű takarítóhajóval tisztítanák meg az óceánokat a nagyméretű műanyag hulladékoktól.
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Növényeket virágoztatna és sejemhernyókat keltetne a Holdon Kína. Ez a következő témánk. Az űrkutatás történetében eddig példátlan dolgokat visz majd véghez Kína idén felbocsátandó újabb holdkutató űrszondája. A Chang'e 4 például az égitest földről nem látható sötét oldalán száll le, és növényeket virágoztat a hold élettelen felszínén. Az űrszonda egy edényben vetőburgonyát és egy kistermetű virágos növény, a káposztával és a mustárral rokon lútfű magjait, valamint valószínűleg sejemhernyó petéket is visz magával, hogy végrehajtsa az első biológiai kísérletet a Holdon. A kutatók azt remélik, hogy a növények kihajtanak és virágot hoznak. A folyamatot kamerával örökítik meg és élőben sugározzák a Földre. A holdbéli mini ökoszisztémát 28 kínai egyetem tervezte meg a délnyugat kínai Chungking-i egyetem vezetésével. A kínai űrkutatási hivatala nagy közönséget is, ezen belül főleg a fiatalokat arra biztatja, hogy vegyenek részt a Chang'e 4 misszióval kapcsolatos projektekben. A hivatal 2016-ban országos pályázatot hirdetett diákoknak az űrszonda rakományának megtervezésére. Az ökoszisztéma ötletét 200 kezdeményezés közül választották ki. Ez az élőterület egy 18x16 cm-es hengerben lesz. A petékből sejemhernyók lesznek, amelyek széndioxidot termelnek, míg a burgonya és más magvak oxigént bocsátanak ki a fotoszintézis során. Együtt egy egyszerű ökoszisztémát hozhatnak létre a Holdon, közölte Chang Yuan-sun, a tartály fő tervezője. Mivel a hold felszínének hőmérséklete mínusz 170 és plusz 100 Celsius fok között változhat, az ökoszisztémát egy szigetelő anyaggal fogják megvédeni, hogy a növények és a rovarok közepes hőmérsékleten maradjanak. A belsejében mesterséges világítás is lesz, amelyet akkumulátorok működtetnek majd. A folytatásban pedig térjünk vissza a Földre, az óceánokhoz, amelyeket focipálya méretű takarítóhajóval tisztítanának meg a nagyméretű műanyag hulladékoktól. Egy svájci felfedező kalandor bemutatta a világon egyedülállónak számító Manta nevű hajó makettjét. Ivan Bergnön 2016. szeptemberében hozta létre a The Sinkliners nevű szerkezetet, mert sokkolta a tengerekben felgyülemlett műanyag hulladék mennyisége. A hajó a tervek szerint 70 méter hosszú, 49 méter széles és 61 méter magas lesz. Innovatív hibrid hajtóműrendszere szél- és napenergiára, valamint a speciális vitorra rendszerre épül. A jármű képes lesz gyorsan megközelíteni az erősen szennyezett területeket, akár a nyílt vízen, a partmenti térségben vagy a folyótorkolatnál. A Manta fedélzetén egy üzemet alakítanak ki a begyűjtött műanyag hulladék szétválogatására, feldolgozására és tárolására. Egy speciális begyűjtőrendszer gondoskodik majd arról, hogy a vízben lévő szemét minél gyorsabban a fedélzetre kerüljön. Az óceánok további szennyeződésének megakadályozása érdekében a Mantát egy laboratóriummal is felszerelik, elősegítve a műanyag hulladékok helyének, mennyiségének és minőségének a meghatározását. Az adatok szabadon hozzáférhetőek lesznek a nemzetközi közösség számára. A Manta naponta csaknem 10 tonna műanyag szemét begyűjtésére és feldolgozására lesz képes, ami egy nagyjából 25 napos misszió esetén 250 tonna hulladékot jelent. A hajó tervezett legénysége 40 fő, ebből 8 a jármű, 32 a fedélzeti üzem működtetéséért felel majd. A tervek szerint a jövőben csaknem 100 ilyen gigászi hajót gyártanak. A folytatásban pedig az orvostudomány világának híreiből válogatunk. Ügyetlenebbek lesznek a gyerekek a mobilozástól. Ez az egyik témánk, és jövünk egy meglepő felfedezéssel is. Idős emberek agyában is növekednek új idegsejtek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ügyetlenebbek lesznek a gyerekek a mobilozástól. Ezzel folytatjuk a műsort. Egyszerű manapság a fáradt szülő dolga, ha nem bír a gyermekével, kezébe ad egy okostelefont vagy egy tabletet. Az érintőképernyős eszközök gyakori használatának azonban van egy nem várt hozadéka is. Egyre több gyerekorvos figyel fel arra, hogy az érintőképernyős készülékek rendszeres használata megakadályozza, hogy a kicsik új izmai kellően jól fejlődjenek ahhoz, hogy később ne jelentsen gondot a ceruza helyes tartása. A gyerekek ma már nem olyan kézügyességgel és kézerővel jönnek iskolába, mint 10 évvel ezelőtt a szakemberek szerint. A gyerekek kézbe veszik a ceruzát, de egyre kevésbé tudják tartani, ugyanis hiányoznak az alapvető mozgási képességeik, a kontrolljuk a finom izmok felett. Mindez abból következik, hogy a mai gyerekek számára adott a tablet, ám ennek kezelése alig igényel kézmozgást, szemben az építőkockákkal és egyéb kreatív lehetőségekkel történő játékkal. Egyelőre még nem született olyan kutatási eredmény, amelyik bizonyítaná, hogy a kézírás hasznos lehet a gyerekek fejlődő agyának. Egyébként is egyre kevésbé van szükség a mindennapokban kézzel történő írásra, úgyhogy lehet, hogy végső soron ez a jelenség is elkönyvelhető úgy, mint a modern technológia egyik sajátos hozadéka. Kérdés persze, hogy miként alakulna mindez, ha a szülő valamilyen digitális tollat is odaadna a gyerek kezébe. Érdemes tehát korlátozni a mobil, illetve tablet használatot a gyerekeknél, és nem csak feltétlenül az előzőekben hallottak miatt, jóval egészségesebb, hogyha a gubbasztás helyett minél többet mozognak. Meglepő felfedezéssel folytatjuk a műsort, idős emberek agyában is növekednek új idegsejtek. Kutatóknak először sikerült kimutatniuk, hogy egészséges, idős férfiak és nők képesek ugyanannyi új idegsejtet növeszteni, mint a fiatal emberek. Felfedezésük az olyan degeneratív betegségek kezelésében lehet nagy jelentőségű, mint az Alzheimer-kór. A szakemberek között régóta vita folyik arról, hogy a felnőtt emberek növesztenek-e új neuronokat. Számos korábbi kutatás azt sugallta, hogy a felnőtt agyában nem nőnek már újabb idegsejtek és nyúlványaik. A New York-i Columbia Egyetem kutatóinak egy tudományos folyóiratban nemrég megjelent új tanulmánya ellentmond ezen állításnak. Mauri Bodini neurobiológus, a tanulmány vezető szerzője és munkatársai szerint felfedezésük azt jelezheti, hogy sok idős ember mind kognitívan, tanulási és emlékezési képesség terén, mind érzelmileg jóval egészségesebb marad a korábban feltételezettnél. Azt találták, hogy az idős embereknek ugyanolyan képességük van több ezer új idegsejtet növeszteni a hippokampuszban előtt sejtekből, mint a fiataloknak. Azt is kimutatták, hogy az agy temporális lebenyének alsó részén található, a megismerési és érzelmi folyamatokban szerepet játszó hippokampusz volumene azonos minden életkorban. Ugyanakkor az idős emberek esetében kevesebb véredénnyel bír, és az új neuronoknak gyengébb a képessége a kapcsolatok építésére. Az amerikai kutatók 28 hirtelen elhunyt 14 és 79 év közötti ember agyának hippokampuszát vizsgálták, valamennyien egészségesek voltak a haláluk előtt. Ez volt az első alkalom, hogy a kutatók rögtön az elhalálozás után vizsgálták az emberi hippokampusz újonnan kialakult idegsejtjeit és erezettségét. A szakemberek megállapították, hogy a vizsgáltak nem szenvedtek sem elbutulásban, sem depresszióban. Nem szedtek antidepresszánsokat, amelyek egy általuk végzett korábbi kutatás szerint az új agyi idegsejtek termelődésére hatással lehet. A rákcsálóknál és az emlősöknél a kor előre haladtával csökken a hippokampuszban lévő új idegsejtek termelődésének képessége. Hasonló számban találtak félig kifejlődött idegi előtt sejtet és kifejlett neuronok ezreit. Ugyanakkor idősebbek esetében kevesebb újér alakul ki az agyban és kevesebb idegi előtt sejtjeik, neurális őssejtjeik vannak. A kutatók szerint ezek, valamint a hippokampuszban az idegsejtek közötti csökkent kapcsolat okozhatja időskorban a csökkenő kognitív és emocionális rugalmasságot. És a továbbiakban is maradunk még az orvostudomány világában. Kiderül, hogy hogyan csökkenthetjük a nyugalmi pulzust. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy hogyan csökkenthetjük a nyugalmi pulzust. Nem csupán egy szám, hanem a szívünk állapotának fontos fokmérője az, hogy mennyi a pulzusunk, tehát a percenként mért szívverés száma. Ez akkor számít nyugalminak, ha nem mozgunk és nem élünk meg stresszes helyzetet. A nyugalmi pulzust legoptimálisabban reggel még az ágyban mérhetjük, hiszen ekkor valószínűleg kipihent állapotban vagyunk. Általánosságban elmondható, hogy a normál tartományban lévő pulzus szám az egészséges szervezet egyik jellemzője, a magas pulzus pedig számos egészségi kockázattal vagy állapottal mutathat összefüggést. A többi között úgy, mint az elhízás, alacsony vérnyomás, gyengeség, alacsony energiaszint, nem kielégítő vérkeringés, különösen a végtagokban, mellkasi fájdalom vagy diszkomfort érzet, nehéz légzés, szédülés, hidegrázás, ájulás, megnövekedett szívinfarktus, szívelégtelenség, stroke kockázat. Az egészséges nyugalmi pulzus fogalmát érdemes személyre szabottan értelmezni, de általánosságban igaz, hogy a 60 és 80 közé eső percenként mért érték tekinthető normálisnak, bár ez is nagy egyéni eltéréseket mutathat. Az aktuális pulzus értéket megemelheti például a fizikai aktivitás, az idegesség, a hormonális változások és a félelem, amelyet akár az orvosi vizsgálat is kiválthat. Az igazán edzett személyeknél ugyanakkor a 40 és 60 közötti pulzus érték sem tekinthető kórosnak, hiszen az edzettség jellemzően lelassítja a szívverést. Ha a stressz hatására hirtelen megugrik a pulzusunk, gyors megoldást jelenthet, ha elkezdünk lassan, mélyen lélegezni. Ha teszünk egy sétát, ha relaxálunk egy kicsit, akár nyújtással vagy más testgyakorlatokkal, esetleg ha van időnk, veszünk egy meleg fürdőt. Hosszú távon azonban a gyógyszeres kezelésen kívül csak bizonyos életmódfaktorok képesek normalizálni a magas pulzust. Ezek a következők: rendszeres testmozgás, hidratáltság, ha dehidráltak vagyunk, vagyis nincs elég víz a szervezetünkben, a szívnek keményebben kell dolgozni, hogy stabilan működjön a véráramlás. Stimulások, koffein-nikotin mérséklése, elhagyása, kiegyensúlyozott étrend, zöldségekre, gyümölcsökre, olajos magvakra, fehér húsokra, halakra alapozva, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, egészséges testsúly, ami nem terheli meg a szívet, stresszoldás, akár szakember segítségével, kirándulással vagy bármilyen személyre szabottan működő módszerrel. A magas pulzus szám nem ritka jelenség és gyakran együtt jár az alacsony vérnyomással. Ennek az a természetes oka, hogyha a túl alacsony vérnyomás nem tudja elég oxigénhez, tápanyaghoz juttatni a szöveteket, fel kell gyorsulnia a szívverésnek, hogy több vér kerülhessen a rendszerbe. Ugyanakkor bizonyos esetekben éppen a gyors szívverés okozza az alacsony vérnyomást. Ezt a helyzetet mindenképpen ki kell vizsgáltatni, és szükség esetén kezelni is kell. Számos szívbetegség, például szívritmuszavar sokáig rejtve marad az érintettek elől, mert nem okoz tünetet. Ugyanakkor egyetlen tünetre sem mondható, hogy mindenképpen szívbetegségre utal, de ha ilyet tapasztalunk, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat. Mindenkinek ajánlott részt venni egy kardiológiai kivizsgáláson, aki erős szívdobogást, hirtelen bedobbanásokat, kimaradásokat, gyengeséget, tartós kimerültséget, mellkasi szorítást, légszomjat tapasztal. Fel kell figyelni arra is, ha nyilvánvaló ok nélkül rendszeres fejfájás, szédülés vagy eszméletvesztés jelentkezik. Ha már számos olyan műszeres vizsgálat, egyebek mellett nyugalmi és terheléses EKG, Holter monitorozás, szívultrahang áll rendelkezésre, amelyekkel gyors, pontos diagnózishoz juthatunk és megkezdődhet a kezelés. Ennek célja, hogy személyre szabottan megállapítható és akár életmóddal, akár gyógyszerrel vagy a kettő kombinációjával beállítható legyen az optimális pulzus érték. És a műsor folytatásában részben maradunk még az orvostudománynál. Kiderül, hogy miért csíkos a zebra és miért van tele az autója rovarokkal.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek.
Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben kiderül, hogy miért csíkos a zebra és miért van tele az autója rovarokkal. Évtizedek óta vitatárgya, miért csíkosak a zebrák. Több teória is létezik, most azonban magyar és svéd kutatók úgy vélik, megtalálták a választ. És arra is, hogy egyes autókat miért lepnek el a rovarok. A két dologra ugyanaz a magyarázat. A legújabb kutatások szerint a zebra minta célja, hogy távol tartsa a vérszívó rovarokat, melyek betegségeket terjesztenek, vérveszteséget és fájdalmat okoznak csípéseikkel, és egyáltalán zaklatják a szerencsétlen áldozatokat. A nőstény bögőnek emlős vérre van szüksége, hogy petéit érlelje, melyeket víz közelében rak le, ugyanis a lárvák vízben vagy nedves talajban fejlődnek ki. A víz vízszintes irányból úgynevezett poláros fényt ver vissza, ezért a bögölyöket, valamint a többi polárotaktikus rovart vonzzák az olyan felületek, tárgyak, amelyek vízszintesen poláros fényt vernek vissza. A bögölye a fénynek egy bizonyos rezgésszámú hullámait érzékeli, és annak irányába mozog. Ezt hívják pozitív polarotaxisnak. Ez a fény mutatja meg nekik, hogy hol van a víz, ahová lerakhatják a petéiket. A vérszívó rovar a gazdaállatot nagyobb eséllyel találja édes víz közelében, mivel itt gyakoriak a társasan élő növényevő emlősök. Itt fürdőznek, isznak. A zebra mintázata nem vonza a vérszopó rovarokat, mivel nem vízszintesen polarizált fényt ver vissza. Szintén nem kívánatosak a szürke, fehér színű lovak, mivel azok sem vízszintesen polarizált fényt vernek vissza. Szemben a fekete vagy barna szőrű lovakkal, melyekre ugranak a legyek, mivel azok vízszintesen polarizált fényt vernek vissza. Minél több a fehér csíkok száma, az állat annál kevésbé vonzó a rovarok számára, és minél kevesebb, annál jobban oda csalogatja őket. A fekete lovak esetében a hátuk utánozza leginkább a vizet, ezért arra a területre jönnek leginkább a vérszívók. Ezzel szemben a fehér lovakon nincs vonzó rész számukra. A zebra embriók egyébként feketék, csak később fejlesztenek csíkokat. Sok teória létezik, vajon miért csíkosak a zebrák, így a többi között a ragadozók elleni védelem, párzás, a kommunikáció és a hőszabályozás elősegítése. A minta azt az illúziót kelti, hogy a zebra nagyobb, mint valójában, valamint gyengébb fényviszonyoknál nehezebben ismeri fel a ragadozó. Menekülő csordában a sok mozgó csík közül nehéz elkülöníteni az egyedeket. A test határvonalait nehezebb felismerni. A csíka fizikai állapotot is jelzi. Ha sérülése van az állatnak, vagy valamilyen kóros elváltozás okozta szabálytalan csíkok, a párválasztással lehetnek hatással. Ezzel a mintázattal szabályozzák a testhőmérsékletüket. A fekete csíkok alatt vannak a bőrben a zsírszövetek, amik hőtároló szervként működhetnek, valamint a fekete és fehér csíkok eltérő felmelegedése miatt a kültakaró felett apró felle légáramlatok keletkeznek, ami fokozhatja a hőleadást. A csíkoknak az udvarlásban is szerepe lehet, a hím és nőstény kommunikációjában. A zebra minta egyedi, olyan, mint az új lenyomat. Így felismerik egymást az egyedek, ez fontos a zebra mama és a kis csikó kapcsolatában. A természetben a vízszintesen poláros fényt csak a vízfelület veri vissza. Azonban sok antropogén, vagyis emberi eredetű tárgy is ezt teszi, és sok nagyon intenzíven, ami veszélyes a polarotaktikus állatok számára, mivel azt érzékeli, hogy víz odaszáll, odarakja a petéit és elpusztulnak. Sajnos nagyon sok ilyen ökológiai csapda létezik, ami a rovarpopuláció rohamos csökkenéséhez, egyes fajoknál akár az összeomláshoz is vezethet. Polarotaktikus rovarok, például a kérészek, a tegzesek vagy a szúnyoglábú legyek. Néhány ilyen emberi eredetű ökológiai csapda, a fekete aszfalt, a fekete napkollektor, illetve a napelemtáblák, bizonyos színű autók, így különösen a piros és a fekete színűek. Megoldani ezt a problémát a környezetvédelem egyik fontos feladata. Szabadalmazás alatt áll egy ilyen megoldás, mégpedig, hogy a fekete aszfaltot és napkollektorokat fehér csíkokkal rácsozzák. Nos, ennyit arról, hogy miért csíkos a zebra, és a folytatásban egy varázslatos témával jövünk nem sokára. Kiderül, hogy miért hisszük el a bűvész trükköket.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Azt kérdeztem nem sokkal ezelőtt, hogy miért hisszük el a bűvész trükköket. Nos, most jön a magyarázat. Angol kutatók megvizsgálták egy klasszikus bűvésztrükk pszichológiai hátterét, és arra a következtetése jutottak, hogy a trükk csak a néző várakozásait csapja be, de a látását nem. A bűvésztrükkök megfigyelése azért teremt jó lehetőséget a látórendszer különböző összetevőinek megértésére, mert az illúziók maguk is több alkotóelemből épülnek fel. A bűvész jelzései, akárcsak korábbi tapasztalataink és várakozásaink befolyásolhatják az agy látóközpontjának egyes működéseit, miközben más funkciókat nem tévesztenek meg. Létezik egy klasszikusnak számító bűvész mutatvány, amikor a bűvész kétszer egymás után feldob egy labdát a levegőbe és elkapja azt, majd harmadszor is úgy csinál, mintha feldobná, és ekkor a labda nem érkezik vissza, hiszen ez alkalommal a bűvész a tenyerébe rejtette el. Ez egy nagyon egyszerű, ám rendkívül hatásos trükk, mivel a néző harmadszor is azt hiszi, hogy felrepült a labda, ami így eltűnni látszik a magasban. Gustav Kuhn pszichológus és egyben bűvész is azt vizsgálta társaival, vajon miből adódik a mutatvány megtévesztő ereje. A trükk hatásosságának vizsgálatához kétféle módon vették videóra a trükk bemutatását. Az egyik változatnál a bűvész a hamis feldobást úgy végzi, hogy közben a magasba néz, oda, ahová a labdának repülnie kellett volna, míg a másik változatnál a saját kezét nézi a hamis feldobás során. A felvételeket lejátszották vállalkozó résztvevőknek, majd megkérdezték tőlük, hogy mit láttak. Mindkét változat megtekintése esetén voltak olyan nézők, akik azt válaszolták, hogy harmadszor is látták felrepülni a labdát és eltűnni a képernyő tetején. Azonban kétszer annyian dőltek be a trükknek akkor, ha a bűvész a levegőbe nézett, mint amikor a saját kezére tekintett. A válaszok elemzéséből kitűnt, hogy a labda észlelését sokszor nem a vizuális információ, azaz a labda tényleges elhelyezkedése határozta meg, hanem olyan kiegészítő jelzések, konkrétan a bűvész fejmozdulata, amelyek a labda várható helyére utaltak. A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a megtévesztés lényege, hogy a néző a bűvész arcát figyeli, és nem azt a helyet, ahová a labdának szállnia kellene. A bűvész tekintete tehát központi szerepet játszik a trükk sikerében. Az irányítja a nézők várakozásait. Ha két alkalommal felnézett, mikor repült a labda, nyilván a harmadik felnézés is együtt jár a labda felrepülésével, gondolja a néző, aki tehát valójában nem is a labdát nézi. Kuhn szerint mindez azt bizonyítja, hogy az illúzió az ember várakozásain alapul. De mi a helyzet a szemünkkel? Vajon a látásunkat is becsapja a mutatvány? A kutatók szerint a fenti kérdésre a válasz nem. Videóra vették ugyanis a bűvésztrükköt figyelő nézők arcát és követték szemmozgásaikat. Azt tapasztalták, hogy a legtöbb résztvevő először a bűvész arcára pillantott, és csak ezután követte tekintetével a labda útját. Amikor azonban a labda már nem volt ténylegesen látható, a nézők nem is tekintettek annak vélt helyére. Azt hitték, hogy látják a labdát a magasban, annak ellenére, hogy valójában nem is néztek oda. Mindez arra utal, hogy a látórendszer szemmozgásokat irányító részét nem tévesztette meg a bűvésztrükk. Egy adott esemény szemlélése során tehát a látórendszer egyes részei más-más módon működhetnek. A fenti vizsgálatban a szemmozgató rendszer kizárólag a valós vizuális információkra épített, az észlelést viszont nagyban befolyásolták a nézők várakozásai. Ez egybevág más kutatások eredményeivel, amelyek bebizonyították, hogy a szemmozgató és a vizuális észlelő rendszer elkülönült idegpályákon halad. Az eredményeik igazolják, a várakozások végül is felülírhatják a tényleges vizuális információkat. A kutatók szerint ráadásul ez sokkal gyakrabban történik meg, mint gondolnánk. A bűvészek nagyon jól megtanulták kihasználni a fenti jelenséget, ám amikor úgy érezzük, hogy tisztában vagyunk a környezetünkkel, valójában akkor is azt észleljük, amire számítunk. Ennyit annak pszichológiai hátteréről, hogy miért hisszük el a bűvész trükköket. És ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.